ami a királynak nem szabad. A király 27 éves volt, és még nőtlen. Azt hírlelték felőle, hogy misogin, kerüli a nőket. A házassági összeköttetéseket, miket a család a kormány oly sürgetőleg ajánl, álhatatosan visszautasítja, és a bal kezével sem adakozó. Minden asszonyi csáb kárba vesz nála. A fantasy passager nem tartozik királyi hajlamai közé. Egykedvűen nézi a gyémántos udvarhölgyeket és a még gyémántosabb balerinákat. Különbözők felőle a vélemények. Némelyek azt tartják felőle, hogy szerencsétlen véralkata van, mások valami féltett titkot sejtenek nála, amit nem lehet kitudni. Egy nap ezt a titkot mégis meg kellett tudni valakinek. A miniszter tanács után ő felsége legbelső szobájába vonult és leült íróasztalához. Íróasztala egy pompás remek mű volt, melyet magyar asztalos esztergályos és ötvös készített teknőnc héj kirakással, elefántcsont faragványokkal és zománcozott ezüst cifrázatokkal. Egy mesterségesen kombinált zárt nyitott fel ő felsége azzal a kulccsal, melyet mindig magánál hordott. Egy rejtett fiókból kivett egy elefántcsont könyv alakú tokot, mely egy rugó nyomására kétfelé nyílt. Abban volt egy arckép. Eszményi szép hölgy képe, hosszúkás görögidomú arc, büszke magas homlokkal, vékony, finom ajkak, s nagy barna szemek, sűrű, sötét szőke szemöldöktől árnyozva. Szintén sötét szőke, csak nem gesztenyeszín hajzata, egyetlen fonadékban a feje körül van csavarva, mint egy korona, ami az arcot még magasabbá teszi. A hölgy öltözete fekete. A király bal felől maga mellé teszi ezt az arcképet, és aztán felnyitja levélmappáját, kivesz belőle egy lapot és ír. Levelet ír az arcképhez. Azaz egész könyv, meg lehet, hogy mind ilyen levelekkel van már tele, amiket nem olvas senki. Ezt az egy levelet elolvasta valaki. Te, akit szeretnem, nem szabad. Miért nem szabad? Mert király vagyok. Megnyithatok minden börtönt, szabadon bocsáthatok minden rabot, csak magamat nem bocsáthatom szabadon, csak tégedet szeretnem nem szabad. Millióknak lehet boldogítója, lehetek átka, lehetek gondviselője, csak saját sorsomat nem ítézhetem. Csak tégedet szeretnem nem szabad. Írhatok nevem mellé minden melléknevet, amit királyok viseltek. A szent, a nagy, a hős, az oroszlán szív, a kegyetlen. Csak azt nem írhatom, hogy boldog, csak tégedet szeretnem nem szabad. Ura vagyok a háborúnak. Ha egy sértő szót hallok, vagy rosszat álmodom, s azt mondom, legyen harc. Irtó tűz lepi el a fél világrészt, és addig foly a vér, amíg azt nem mondom, elég. Legyőzhetem ellenségeimet, csak tégedet szeretnem nem szabad. Ura vagyok a békének. Köthetek Frigyet leggyűlöltebb, legmegvetettebb ortályosommal. Vásárolhatom a békét szégyenletes pénzem, eldarabolt tartományok árán, csak neked nem nyújthatok kezet, csak tégedet szeretnem nem szabad. Jöhet rám egy fejedelmi őrültség, hogy összetépjek mindent, ami szent, esküt, alkotmány, szabadságot, mindent, ami pergamenre vagy oltárlapra vagy örök népérzületbe van írva. Uralkodhatom jog és törvény helyett vérrel és vassal, de téged vaskézzel sem érlek el. Téged szeretnem, még akkor sem szabad. Kockára tehetem koronámat. Elveszthetem, eldobhatom. Villám leütheti, kard letörheti azt fejemről. De veled meg nem oszthatom azt, csak tégedet szeretnem nem szabad. A lap tele van írva, a király behinti azt azzal az aranyhimporral, mely a betűknek olyan színt ad, mintha lepkeszárnyakkal csókolóztak volna, Azután ahhoz készült, hogy más lapot vegyen. De mielőtt irataáról az aranyporzót visszatölthette volna a porcelán tartóba, egy rémlátás ijeszté fel, mely egyszerre elűzte a nem királyi érzelmeket szívéből. Nyitott ablakán át egy roppant vésztűz világa lobogott behozzá, a tűz Pesten volt, és a vérfényben az országház árkádjai ragyogtak. Úgy látszott, hogy az országház maga ég. A király felugrott íróasztala mellől, és ott hagyott mindent tárva. A harmadik előszobában hárman vártak a király lefekvésére, a főkomornyik, a testőrfutár és az udvari cukrász. A király éjjel, mikor sokáig fenn van lefekvés előtt valami ananászból, narancs és gránát almaléből készült hűsítőt szokott inni, azzal várakozik a cukrász, a futár pedig eshetőleges éjszakai sürgönyökre. A főkomornyik bécsi német, a testőrfutár pesti magyar, a cukrász párizsi francia. Az udvari cukrász addig is, míg ő felsége legkegyelmesebben jelt át éjjel itala elkészítésére, hogy ne vesztegesse a drága időt, teát készít úri hivatalnok társai számára, melybe a rumon kívül az ő felsége számára készítendő ananász, narancs és gránát almaléből bőségesen töltöget. Amint illik is hű szolgákhoz, hogy mindent megkóstoljanak elébb, ami az ő urok asztalára feladatik, hogy nincs-e abban méreg. Nézzék, uraim! Szól a cukrász egy hírlapot vonva ki a zsebéből. Ma megveszek egy hírlapot az utcán, amit a Gamen teletorokkal árul. Le menteur, mondok. Le menteur? A hazug? Ez már őszinte fickó. Kérdem, mi az ára? 10 krajcár. Előveszek egy 40 krajcáros állami jegyet a zsebemből, odaadom neki, a fickó felváltja, fog egy ollót, elvágja 4 felé, 3/4 részét visszadja, meg a hírlapot hozzá, s nézzék, uraim, a Fripon már a címében is hazudik. Azt állítja, hogy ő francia lap, és azután nincsen benne egy szó sem franciául, az egész olá vagy török vagy micsoda. A másik két úr mosolygott, a királyi lakban nem szoktak nevetni, csak mosolyogni. Ó, a lamentőr, a lamentőr. Hát, ez furcsa lap, mondta a testőrfutár, magyarul van írva, de én soha se láttam még ezt. Az udvarmester nem engedi a várba bejutni. De hát miért nem? Na, először is azért, mert az egész csupa merő hazugság. Azaz, hogy nem egészen úgy van, mert akkor még jó volna. Hanem elmond sok igazat is, de azokat hazugság alakjában adja elő. Azután még úgy hazudik, hogy az ember azt hiszi, hogy igazat mond. Telegramokat közöl a világ minden részéből minden nap, amikről tudja minden ember, hogy itt készültek, de azért mégis mindenki elhiszi. Vezércikkeket ír olyan dolgokról, amik sohasem történtek meg. Idéz nevezetes könyvekből nagy mondatokat, amik nincsenek odaírva. Országgyűlési tudósításaiban a legkomolyabb hangon mondat el olyan bolondokat a képviselőkkel, amit azok sohasem mondtak. Utasztat előre-hátra nevezetes embereket, mikor éppen betegen feküsznek. Összeházasít 80 esztendős dámákat 17 esztendős hadapródokkal. Örököltet milliómokat ismeretlenül elhalt nábobok után hátra maradt családokkal, és mikor azok az ország minden részéből összefutnak, akkor sül ki, hogy a nábob egy napszámos volt, akit az utcán megütött a guta a sok pálinkától. Csinál háborúkat a világ minden nemzeteik között. Fenyegetődzéseket ad a miniszterek szájába, csapatmozgalmakat, hajóhadrajok kiindulását jelezi, amikor azok legjobban pihennek. Ajánlja sikeres tőkebefektetésül az olyan vállalatokat, amik holnap már bukni fognak. Majd meg kollektát nyit meggazdagodott bankárok és földesurak számára, és maga megkezdi a jótékony adakozást 10 forinttal. Megbírálja a könyveket, az államgazdászatot, mint jó szakácskönyvet, a komoly históriát, mint humorisztikus regényt. Fölléptet sánta embereket, mint balettáncosokat, komoly öreg urakat a Jockey Clubból szerződtet a nagy operához másodtenoroknak, bukott daraboknak a szerzőit kikeresi a felsőház tagjai közül. Megérkeztet a fővárosba, külföldi potentátokat leírja az egész kíséretüket, hova szálltak, hogy vannak öltözve, és ráuszítja a fél várost arra a vendéglőre, a kínai császárt keresni. Közöl egész törvényjavaslatokat, amikről egy miniszter sem tud semmit. Meghalat és eltemet a legszebb parádéval életben levő embereket, még a búcsúztatókat is közli, amiket fölöttük elmondtak. S a születetnek lajstromára oda tesz minden új főispánt, meg éneklő prépostot. De hisz ez igen ártatlan tréfa attól a Le Menteurtől, hiszen ártatlan, amíg hazudik. A publikum a bolond, amiért elhiszi. Ő előre megmondja, hogy az egész lapja csupa hazugság, hát ott van a címén, hanem azután keveri a sok hazugságot igaz dolgokkal. Elővesz minden minisztert, papot, bankárt, tábornokot, primadonnát, udvarhölgyet, és ami hírt elkaphat felőlük, azt rendre kitálalja. Hanem aztán hozzáteszi, lássa az ember, miként rágalmazzák a legtiszteletreméltóbb magas személyeket, ilyen hazugságokat költenek felőlük. A közönség aztán annál inkább elhiszi, hogy igaz az mind. Még ő felségét sem kíméli a gonosz. Ó, Afripon! És nem csukják be? Dehogy nem! Minden héten elítélik, de hasztalan, mert amit az egyik ajtón becsukják, ő felsége a másik ajtón mindjárt kiereszti, megkegyelmez neki. Ó, Chocquin! Mondta nemes méltatlankodással a cukrász, s földhöz csapva az infámis lapot kegyetlenül megtaposta azt a papucsával, és ráköpködött. Azután felvette az összegyűrt hírlapot, kiterjesztette azt az asztalra, és kíváncsian végig tekintgette ennek ismeretlen hieroglifáit. Ó, hát mégiscsak szeretné az ember tudni, hogy mivel rágalmazhat ez a mesken bennünket, már tudnék az udvari cukrászt, meg a királyt. A futár úr ért magyarul, mondá főkomornyik úr. De az udvari cukrász úr egészen összesározta a sarkával a lapot, és rá is köpködött. Az udvari cukrász úr aztán szépen letörölgette a fehér kötényével a gonosz lapról a meggyalázás nyomait. Így, hát már most lehet belőle felolvasni. A futár úr ráhagyta magát venni időtöltésből. Tehát legelőször is jönnek a kinevezések. Ő felsége kinevezte összes hadseregei vezértábornokává a diadalairól hírhedett generál Aubryt. A főkomornyik a teás csészébe nevetett, melyből éppen az utolsó kortyot hörpöltek ki. Az udvari cukrász úr tudatlan arccal kérdezi, de hát ki az a generál Aubry? Soha se hallottam a diadalairól. A főkomornyik úr felvilágosítá róla, az egy angol versenyparipa, aki mint legjobb futó minden lóversenyen győzni szokott. Oh, Fripon! Azután következett egy idióta, akit kineveztek egyetemi tanárnak, egy konziliárius, akinek szép neje van, és annak egy püspök, a gyóntató atya, ennek a prelátusnak a helyébe püspöknek. Egy pár megszökött csaló, mindenféle érdemrendekkel dekoráltatott, egy zsivány, aki élethosszig lett elítélve, érdemeinek elismerése mellett nyugdíjaztatott. Budapest város főkapitánya a Vakok Intézetéhez főigazgatónak áttétetett az illető miniszterek ellenjegyzése mellett. Azután jön egy vezércikk, amelynek vezéreszméje az, hogy a minisztereknek kevés a fizetésük, és azt irányadó körökben még egyszer annyira szándékoznak felemelni. Pártolja az eszmét, elmondja, hogy milyen sok dolga van egy miniszternek, és mennyire kell költenie. A cikk olyan túlbuzgó lojalitással van írva, hogy az ember azt hinné, a sajtóirodából került ki, csak az a gonoszság benne, hogy egy szó sem igaz belőle. Következik egy másik vezércikk, hanem az egészen be van festve feketével. A Le Menteur ezzel azt hazudja, hogy a cenzúra törülte ki azt a cikkét, pedig hiszen korlátlan sajtószabadság van az országban. Azután jön a legújabb a csatatérről. Ez egy másodszori képviselő választásnak a leírása, amelyben számos a halott és sebesült. Ezt még el is lehet hinni. Következik egy országgyűlési tudósítás. Elnök csenget, jegyző felkiált. Orémus, azt hiszi most is minisztrál. Előadatnak mindenféle bolond kérvények, azután jön a napirenden levő tárgy. Törvényjavaslat a delegációkban használandó dualisztikus nyelv tárgyában. Eszerint a prepozíciók, nomen propriumok, adverbiumok és konjugáció, deklináció ragasztékai lesznek magyarok, a verbumok, szubstantívumok és adjektívumok pedig németek. Dualizmus nyelve. Az opozíció részéről feljegyzett első szónok beszéde közepén a kormánypárt lármásan követeli a klatűrt. A javaslat nagy szótöbbséggel elfogadtatik. Következik a pénzügyminiszteri előterjesztés. A pénzügyminiszter gratulál az országnak, hogy az idén megint rossz termés volt. Mikor rossz termés van, a birtokosok nem tudják fizetni az adót, akkor az állam elkótyavetyeli a jószágaikat, a vételárból először megkapja az adót szimplán, azután megkapja a vevőtől átírási díj fejében duplán. És így minden inséges esztendő kettős hasznot hoz az államháztartásnak. Azután jön egy hatalmas külföldi szemle alapos konjektúrai politikával keverve. Kezdődik az Amerikai Egyesült Államokon. Ott az elnök Talbot meghalálozván nagy lett a zavar. A Monroe doktrina győzött. De viszont a Knanottingok bukásban vannak. A német elem az ír katolikusokkal kezet fogva lígát csinált. Megszületett Amerikában is a nemzetiségi kérdés. Minden nemzetiség saját jelöltjét akarja az elnöki székre juttatni. Szerencsére a spiritiszták dominálják még eddig valamennyit, s a médiumok ellensúlyozzák a demagógokat. A nők szavazatképessége elfogadtatott, és egy bizonyos kilátás van arra, hogy új elnöknek a megholt elnök özvegye fog megválasztatni, ami a legszerencsésebb megoldás lenne. És abban az esetben a világ két legnagyobb respublikájának kormányát nők fognák vezetni. Az orosz respublika elnöke is nő, Madame Chassa, ezen zseniális asszonságnak legújabb rendelete szerint, egész Oroszországban a mennoniták dogmái lesznek elfogadva. Ezen tan szerint minden nőnemen levő polgár 16 éves korában, a férfiak pedig 18 éves korukban újra megkereszteltetnek a templomban, Corán publico, mégpedig tetőtől talpig in statu naturali. Ez isteneknek való látvány lesz. Ugyanott minden magánvagyon államtulajdonnak nyilvánítatott, a házasság eltöröltetett, s a törvényszékek megszüntettettek. Minden magány adósság kvitt. Új Eldorado. Németország fel van izgatva az amerikai és oroszországi nagy események által. A nemzeti közvélemény sürgeti az amerikai fajrokonok segélyezését. Amerikai invázió küszöbén állunk. Legközelébb a frankfurti kamarák elé törvényjavaslat terjesztetett, mely a hadikötelezettséget a nőnemre is kiterjesztetni indítványozza. Egyelőre csak a Sanitätskorps, ambulans, pionír és megszálló csapatok képeztetvén belőlük, midőn az összes férfi lakosság a harcmezőn van. A Staatsschatz 1000 millió tallérra szaporítatott aranyban. Mindezekkel ellentétben Franciaország a puritán elvek és a filozófi higgadtság politikáját folytatja tovább is. Párizsból még a divat is számüzetett, és átköltözött a Spree mellé, lásd alább divat rovatunkat. A köztársaságnak a legnagyobb szerencséje, hogy a trón pretendensek száma annyira szaporodott már, hogy egymás közt sem bírnak megegyezni. A Bourbon-Orléans családok mellé támadt még egy új orléáni sarj, mely dokumentálja, hogy az ő őse volt az igazi Orléán, nem Lajos Fülöp, azt csak kicserélték vele. Viszont a Napóleon család Lulu-féle egyenes ágának keserű küzdelmei vannak a Plomplon, Napóleon, Péter, Weiss, Belanger, Mimi és Pearl Cora legitim ivadékaival, ami a republikánusok dolgát nagyon megkönnyebbíti. Olaszország az anglikán egyházat adoptálta. Ezáltal 74 000 abbé, szerzetes és terciárius, 26 ezer apáca lett ex-lex állapotba téves, miután ez a nagyszám Graubünden kantonban és Tirolban mind el nem fér, jó részt Magyarországon fog megtelepedni, ami által ismét egy lépcsővel közelebb jutunk a paradicsomhoz. Szerbia alkotmánya tökéletesítetett azáltal, hogy a szerb császár kinevezte a felsőházat, melyhez nagy kontingens szolgáltattak az Oroszországból emigrált grófok és hercegek. Míg másik szomszédunk, Románia, a népnevelés terén ért el eddig elé csodálatos előmeneteleket, iskolája svájciakkal vetekednek, s mióta a zsidó emancipációt törvényesen létrehozta, financiái is kitűnően megjavultak. A török birodalom is folytatja újjászületési munkáját. Az alkotmányos szultán ma írta alá, láss terjedelmes táviratunkat alább, a nők fátyoltalanul megjelenhetése felől hozott törvénycikkét a divánnak. Ugyanott harmadszori felolvasáson ment keresztül a bortilalmat megszüntető bill, és aznap este minden imám, uléma és szofta, és valamennyi dervis részegen táncolt az utcán. Az aranyszarv öböl szabad kikötőnek nyilvánítatott. Csak már legalább azt tudná az ember, hogy mint hazugsága ez igazán, sóhajta fel az udvari cukrász. Következik a közgazdászat. Börzehírek. Wasserpolák és társai egyletet alakítottak, melynek címe első általános házfeltörési, zsebmetszési és utonállási részvénytársulat, vidéki lólopási filiálékkal összekötve ugyanezek ellen biztosító osztállyal. Ilyen egyletnek valóban rég szükségét éreztük már. A társulat gazdag dividendákat fog osztani. A részvények százszorosan túl vannak jegyezve, úgy halljuk, hogy a kormány maga is itt akarja biztosítani a postáit a sűrű kirablások ellen. A Fiókpesti, Árnyékpesti és Kölyökpesti Egyesült Tarhonya Őrlő gyárak a múlt éjjel likvidáltak. Mind a három egyszerre leégett. A számadások, mérleg, stb. Mind bennéktek. A Spanyol-Magyar Bank és a Török-Magyar Bank füzionálni akarnak a Görög-Montenegrói Bankkal. Ázsió arany ezüst semmi áron, 100 részkrajcár ára 180 papírosban. Itt van megint egy szenzációs hír. Hiteles mérnöki tekintélyek, mint bizonyost állítják, hogy midőn a Vaskapunál a Duna utolsó akadálya is fel lesznek robbantva, ezáltal a folyam oly sebes lefolyást kap, hogy nyáron át Budáról Pestre gyalog át lehet gázolni, Bécsnél pedig éppen csak a medre fog látszani a büszke folyamnak. Hová lesznek gőzhajóink? Videant consules! No, meg egy kis epidémia hír. Kínával való összeköttetésünk egy újabb ismeretlen dögvészt hozott Európára. Ez a rangdüh. A szerencsétlenek, akik azt megkapják először a kezeikkel, azután a lábaikkal, utoljára szemükkel, szájukkal, nyakukkal kezdenek rángatózni. A betegség gyógykezelése iránt orvosainak még csak gondolatjuk sincsen. A kimenetel halálos, és erragály annyival gonoszabb minden eddigieknél, hogy az ember a látásból megkapja, elég egy ilyen rángatódzó beteget látni, hogy az ember rögtön utána rángatódzék. Dieu de mon père, nekem már kezd a szám rángatózni. Most jön a törvényszéki tudósítás. A. B. Tolvaj beperli a bűnvádi törvényszék előtt C. D. magánzót, kitől egy órát ellopott, azt hívén, hogy az aranyóra, holott csak talmi óra volt. Ez csalás. Kéri vádlottat elmarasztaltatni. Törvényszék vádlottat odautasítja, hogy cserélje ki az ellopott talmi órát igazi arannyal. Itt van egy hosszú lajstrom vasúti szerencsétlenségekből, a másik öngyilkosságokból, állandó rovat. Művészeti hírek. Róma Bécsben, ez a címe a legújabb balettnek, amely olyan nagy szenzációt gerjesztett. Legnagyobb vonzerejét képezi az, ami el van belőle hagyva. A trikó. Divat. A spré melletti Athénből ez időszakra következő divat van jelezve. Fleur animée, minden hölgy más alkatához illő virágnak jellemezve. Egy állandó kosztümbál, eddig csak egyféle volt a divat, most versenyezni fognak a panszék divatja, a tulipánok, peóniák, azáleák, narciszok, harangvirágok divatjával. A három úr Csendesen szürcsölte az ananászt. Egyik sem húzta volna mosolyra az arcát. Egymástól tartottak. Hanem hát, amiért tulajdonképpen ki van tiltva a várpalotából a lőmentőr, azok az ő udvari hírei, szólt a futár úr egy rovatot keresztül ugorva észrevehetőleg. Hogyan? Ó, monsieur, az affreuse. Affreuse, akkor halljuk. A két idegen ajkú úr közelebb dugta fejét a harmadik tolmácsolóhoz, olyan dolgokat szimatolván, amiket nem lehet fennhangon elmondani. Nem tagadhatjuk meg olvasóinktól, hogy nehány legmagasabb körökből származott mendemondát fel ne jegyezzünk, előre is kijelentvén, hogy azok a valótlanság bélyegét viselik magukon. Ezen hírek egymással összefüggésben állnak. Az első szerint őfensége Napóleon VI. Lajos Bélanger ág trónörökös ma esküdött meg bal kézre, őfensége első olimpia királynővel a nagyoperánál. Egy más verzió szerint az csak látszólagos házasság, melynek célja első olimpiát udvarképessé tenni, és a budai királylakba bevezethetni, ahol igen magas pártfogója van. Ez a hír kapcsolatba hozatik az udvari rágalmazók által felséges királynknak a házasságtól való idegenkedésével szemben az ultramontán körök azon suttogásaival, melyek az aszkéta tartózkodást oly nemű fogadalomnak tulajdonítják, minő Imre hercegünknek szerzé meg a Szent Glóriát, és Szent István családi ágának a magvaszakadást. Mindkét állítással ellentétben fenntartja magát ez az udvari pletyka, miszerint őfelsége eszményi rajongással csüng egy női arcon, amelynek miniatűr mását legtitkosabb rejtek fiókjában elzárva tartja. A királynak azonban lehetetlen ezt a hölgyet nőül venni, mert ez egy ortodox zsidó leány, aki egy koronáért sem akarja apái hitét elhagyni. Mondanom sem kell, hogy ez mind rágalom, s valóban csodáljuk a kormány türelmét, hogy az így hírek koholóit a legnagyobb szigorral nem siet megbüntetni. Na nézd a tolvajt, még ő kiabálja, hogy fogjátok meg, szólt méltó bosszankodással az udvari cukrász. A főkomornyik azonban hirtelen kikapta a magyarázó futár kezéből az egész hírlapot, és az ezüst tálca alá rejté. Hallgassanak! Hallgassanak, urak! Nem a harangokat verik félre! De igen, tűz van valahol, akkor szedjük magunkat rendbe, mert őfelsége rögtön itt terem. Amikor tűzveszély van, az ágyát is elhagyja, és siet oda. Alig volt idő a csészéket félretenni, és a lőmentőrt a cukrász úr köténye alá elrejteni. A király szobáiból sebes léptek hangzottak, és őfelsége kilépett. Még kardját sem ért rá felkötni, azt is kezében hozta. Siessen ön, parancsolá futárnak, szárny segédemhez, jöjjön utánam. Lovászomhoz majd lemegyek magam. Mi az éjjeli jelszó, Henrik? Jól van? Reggelig úgysem jövök vissza. Felséges uram, szólt a főkomornyik alázatosan eléje sasírozva a fejedelemnek, s mélyen lehajtva kopasz fejét, ha felséged a tűzvész helyére megy, engedje meg az Atlasz inget feladnom. Mit nekem most az Atlasz ing, mikor az országház ég? Szólt a király türelmetlenül, és nem állva többé szóba senkivel, a szőnyeg ajtón át eltávozott, amelyből a csigalépcső vezetett le a várkertbe. Ott volt egy mellékistálóban három paripa őfelsége számára éjjel-nappal felnyergelve, miket tűzeseteknél szokott használni. Az országház ég, mondta az udvari cukrász. Hát ez nagyszerű látvány lehet. Abból a szobából, ahol ők voltak, oda nem lehetett látni, de a király szobájából igen jól. A három úrnak kitilthatta volna meg. Az ajtók nyitva voltak, s a tűzvész törvényen és etiketten kívüli állapotokat tesz jogosultakká. E rendkívüli jogra támaszkodva bátorságot vőnek maguknak a király hálószobájába belépni. Az ablakból mutatkozó látvány csak ugyan nagyszerű volt, az országház, mintha a pokol kapujában volna állítva. Pompás tűz lehet ott? Hát még ha egy jó déli szél támadna, végig égne előttünk az a palotasor a Duna hosszába, akkor legalább visszamennénk Bécsbe lakni. Au contraire. Akkor éppen el nem menne innen őfelség, amíg a várost újra fel nem építeti. A kert felől már hangzott a mének robogása, amint a legrövidebb úton sietett ki a király a várpalotából. Azonban nem az országház ég, mondá futár úr, ki Pesten nagy tájékozottsággal bírt. Az a háta mögötti épület az országos nemzetközi áruraktár. Talán az is likvidál, valószínű, s arról, ha akar, meggyulladhat az országház is. Pszt, pszt, suttogott a főkomornik, ne a tüzet nézzék, önök uraim, hanem esni! A király asztalára mutatott, ott volt az arckép. Ó, mind a hárman ráismertek egyszerre. Az orosz hercegasszony, Hermione Pelléja, suttogá főkomornik. Tehát ez a királynak a féltett titka, liegi halkan a testőrfutár, mi alatt mindketten igyekeztek a levél soraim végigfutni, amit a király asztalán felejtett. Urak, most gyerünk innen. Az ajtót bezárom, mert ha ő felsége valamit megtud, akkor jobb lett volna vakon születnünk. Mikor aztán a várakozási előszobába visszatértek, mind a hárman leültek és nagyot hallgattak egymásra pislogatva, és mind a hárman azon igyekeztek, hogy melyik tud ártatlanabb képet mutatni. Legelőször is az udvari cukrás talált ki magának valami szerepet, amivel bebizonyítsa, hogy ő a látott titokból igazán semmit sem ért. De hát mi szüksége van ő felségének ezzel titkolózni? Hisz ez nem zsidó leány, hanem rangjához illő fejetelemnő. Nincsen is messze ide, itt lakik a vezérhalmi lovakkastélyban. Ha szereti őt, semmi sem áll útjában, hogy nőül vehesse. Ej, udvari cukrász úr, feddőzék a főkomornik úr. Ön úgy látszik, hogy néhány évvel hátra maradt a világtörténelem tanulmányában, és a magasabb diplomáciáról pedig igen hiányos értesítésekkel bír. Már az igaz, hogy nekem csak a zselékre és szószokra van gondom, és különösen, mint francia, a barbár népek, oroszok, magyarok, otrehionok történetét nem szoktam tanulmányozni. A kitérés sikerült. A főkomornyik úr prédául esett az udvari cukrás semmit nem tudásának, és nagy készséggel világosítá fel őt a következő históriai egymás utánról. Konstantin cár, Hermione Pelléja hercegasszony atya, amikor trónra lépett, az előtte által addig követett politikát gyökeresen megváltoztatta. Felmondta a német barátságot, udvarából kiküszöbölte a német államférfiakat, és elkezdett orosz nemzeti politikát követni, és egyúttal alkotmányos kormányhoz akarta szoktatni a népét. Ezáltal három dolgot ért el. Az egyik az volt, hogy a német diplomáciát egészen elidegenítette magától, a másik az, hogy az orosz főnemességet halálos ellenségévé tette, a harmadik meg, hogy az orosz nép, amint egy kis alkotmányos levegőhöz jutott, elkezdett jakobinus lenni. Ilyen veszedelmes dolog az az alkotmány. Egyszer aztán az orosz főnemesek összeesküdtek a cár nagybátyjával, Mihállyal. Konstantint letették, családostól számkivetették, és Mihály cár alatt helyreállították a régi nemesi uralmat és a jobbátságot. Erre aztán roppant lázadás tört ki. A felkelők az általuk először használt léggömbök segélyével porrázúzták a Kremlt, a benszorult nemesi hadakkal együtt. Hogy hová lett Mihály cár, azt ma sem tudja senki. Szentpétervárot most gonoszabbul megy a dolog, mint Párizsban 1792-ben. A rém uralom kormányát egy nő ragadta magához, kinek neve Alexandra, de akit népszerűen csak Sasának neveznek. És ez egy valóságos női Robespierre, egy démon, egy szörnyetek, kinek véres szeszélyei rettegésben tartják Európát, aki hadat készít minden ellen, ami még fennáll, trón, oltár, nászágy, és a rém uralmával rendet lesz képes odahaza csinálni, rövid időn, mint az apokalipszis hétszarvú sárkánya fog lerohanni Európa többi országaira. A letett cár Konstantin pedig ide menekült Magyarországra, és itt oltalmat talált. Felséges urunk nem tagadhatá azt meg tőle, ki halálos betegen jött ide, még kevésbé leányától. Most a vendégszeretet által először is kellemetlenül lett érintve a német udvar, melyel Konstantin ellenséges viszonyokat tartott fenn. Másodszor ránk idézte veszedelmes figyelmét a rettenetes szörnyetegnek asszonyi alakban ott a néva mellett. Ez a szoknyás Genghis Khan nem átallotta nyíltan kihíresztelni, hogy amelyik európai uralkodó, vagy annak bármelyik ivadéka nőül meri venni a cár leányát, azt ő rögtön haddal támadja meg, és nem nyugszik, míg a koronás férj és feleség, mint fogoly, kezei közt nem lesz. Ez a mi siralmas állapotunk, s íme most ő felsége saját koronás uralkodónk ábrándozik a veszedelmes szép ábrázatról. Jó szerencsé, hogy Hermione Pelléia hercegasszony ismerve a fölöttünk lebegő veszélyt, rendületlenül áll azon elhatározása mellett, hogy zárdába menjen. S miután ő anyja után római katolikus, egy katolikus kolostort készül alapítani. Az udvari cukrász olyan áhítattal hallgatta az előadottakat, mintha ő csak ugyan nem tudna mindezekből semmit. A félrevert harangok folyvást kongtak Budán és Pesten, és a királyi várpalotának most már minden ablakán világított be a vérvörös ég. Pesten nagy tűznek kell lenni. Hanem urak, mondá végül a főkomornyik, most azután hármas lakat legyen ám mindegyikünknek a száján, mert nem szeretnék annak a háta lenni, akinek a nyelve kibeszéli azt, amit ma láttunk. Mind a hárman kezet adtak egymásnak, hogy hallgatni fognak, mint a sír. A testőrfutár úr pedig azt gondolá magában, ezért a titokért nekem a Le Menteur megad 100 forintot. A főkomornyik úr így szólt magához. A mai felfedezésért Mária Annunciáta főhercegnő kieszközöl nekem egy lipótrendet. Az udvari cukrász úr pedig már be is írta a bevételek rovatába, ez arckép titkáért 1000 rubelem van Pavlov miniszternél Szentpétervárott. A tüzet csak reggelre tudták eloltani, de az országház megmenekült a tűzoltók eréje által. Ő felsége csak hajnal felé érkezett haza. Arca barna volt a füsttől, és egyenruhája 10 helyen kiégve a ráhullott sziporkáktól, 2 kesztyűje csupa sár és korom. Amikor szobájába érkezett, első tekintete az íróasztalán felett arcképre esett. A főkomornyik, ki szobájába kísérte, feszes tisztelgéssel maradt állva az ajtóban, ő felsége számára tiszta ruhákat tartva készen. Pedáns, borotvált arcán nyoma sem látszott annak, mintha tudna arról valamit, hogy mit néz most a király. A király pedig azt nézte, hogy leveléhez valaki hozzányúlt. Az az aranypor, melyel ő levelét behintette az alatta levő fekete bőrlapon szétszóródott, s most a levél, mely az olvasás közben félrecsúszott, hézagot mutatott az aranyporos lap és szegély között. A király arca lángra gyulladt, fel volt hevülve az éji vésztől, oda sietett kemény léptekkel szolgája el, és ajkain eszók készültek kitörni. Kémek! Árulók! Ti körülem vagytok, mind! Hanem amíg szobáján végigment, ura lett önmagának. Ránézett hidegen a testéhez mindig legközelebb álló szolgára, és azt mondta neki nyugodtan, add fel ingemet. A főkomornyik mélységes jobbágyi hódolattal jegyzi meg, hogy ő feleségem a vadászatra fog menni, s az ismét olyan hely, ahol szükséges felvenni az atlasz páncélinget. Soha többé, mondá király.